Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az ige hirdetés alapigéjét, úgy, amint azt egyházunk a mai vasárnapra kijelölte. Megírva találjuk János evangéliumának 3. fejezetében, az első 16 versben a következőképpen. Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha csak nincs vele az Isten. Jézus így válaszolt: Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle: Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe, és megszülethetik ismét? Jézus így felelt: Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked, újonnan kell születnetek. A szél arra fúj, amerre akar. Hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hova megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Nikodémus megkérdezte tőle: Hogyan történhet meg mindez? Jézus így válaszolt: Te Izrael tanítója vagy, és ezt nem tudod. Bizony, bizony, mondom néked, amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot. De nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket. Ha a földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeiekről szólok nektek? Mert nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az emberfia. És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, engem a pünköst hétfői prédikációban szíven ütött Prőle professzorunktól idézett mondás, miszerint az ébredés azzal kezdődik, hogy a templom előbb kiürül. Aztán majd megtelik másokkal. Szíven ütött ez az idézet, mert eszembe jutottak azok, akik valóban azt mondták, hogy nem jönnek többet a templomba, mert ők nem bűnösök. Nem szeretik újra meg újra hallani azt, hogy bűn, hogy bűnös vagy testvérem, hogy meg kell térned, meg kell tisztulnod, be kell fogadnod Jézust. Rokonaim közül is van olyan, aki elmondta, hogy ő úgy érzi, elég jó. Nem szereti hallani az igét. Ha kiürül a templom, azért ürül ki, mert nem érezzük, hogy szükségünk van az evangéliumra. Mert nem érezzük, hogy szükségünk van Jézusra, mint megváltóra. Egyenesen irritál az a gondolat, hogy mi vagyunk azok, akiknek ilyen borzalmas módon kellett a megváltónak meghalnia. Mi vagyunk annyira bűnösök, hogy neki így kellett szenvednie, miattunk. Azt gondolom, hogy az emberek többségének igazából nem az evangélium kell, általában vágynak az emberek egy bizonyos vallásosságra. Felméréseket szoktak készíteni, és én úgy tudom, hogy aki ateistának vallja magát, az nagyon-nagyon kevés százalék. Az embereknek jó nagy része néha 75%-ot mondanak, néha 90%-ot is. Jó nagy része valamilyen szinten vallásos, valamilyen szinten az elismeri, hogy igen, van valami magasabb intelligencia, van valaki, aki nyilván létrehozta ezt a világot. De az emberek többségének csak egy olyan fajta vallásra van szüksége, legalábbis ők úgy gondolják, hogy arra van szükségük, amivel meg lehet nyerni az Istenség jó indulatát, a magasabb életszínvonal, a jobb élet reményében. Bármelyik országba megyünk, mindenhol vallásos az emberek többsége, de megdöbbenve látjuk azt, hogy nem mindenhol a keresztény vallás dominál. Vannak országok, ahol a lakosság 98%-a az iszlámot követi, vagy a buddhizmust, vagy a hindu vallást. És az nekik nagyon tetszik. És itt Magyarországon, akik vallásosnak mondják magukat, az a 70-80-90%, valamelyest olyan szinten van, mint azok a hinduk, vagy buddhisták, vagy iszlám követő emberek, hogy igen, hiszünk valamennyire, vallásosak vagyunk valamennyire, mert szeretnénk az Istenség jó indulatát megnyerni, hogy az Istenség támogassa a mi céljainkat itt a földi életben. Hogy magasabb legyen az életszínvonalunk, kicsit jobb legyen az életünk, sikereket érjünk el, vagy egy kicsit boldogabbak legyünk. De amikor már úgy komolyra fordul a szó, amikor már úgy komolyra fordul az igehirdetés, hogy elkezdünk olyan fogalmakat emlegetni, hogy bűn, bűnbocsánat, megváltás, ezek ugye nagyon érthetetlen fogalmak mostanában, ez már az embereknek nem tetszik. Ez már az emberek többségét kiüldözi a templomból. Ezt nem értjük. Hát mi igyekszünk jók lenni. Hát miért nem ismeri el az Istenség azt, hogy mi megtesszük, ami rajtunk múlik? És a mi jóságunk fejében miért nem támogatja azt, amit mi akarunk itt a föld életünkben elérni? Nem tudom, kedves testvérek, hogy érezzük-e ugye a szívünk mélyén, hogy különbség van a népi vallásosság és az élő keresztény hit között. Igen-igen nagy különbség van. És egyáltalán nem mindegy, hogy mi melyikbe tartozunk bele. A népi vallásosságot követjük, vagy pedig élő hitünk van a megváltó Jézus Krisztusban. Nyilván az embernek tudatában kell lennie, hogy milyen a lelkének az állapota, hogy megragadja a megváltó Jézus kezét. Ha az ember nincs tudatában annak, hogy milyen a lelkének az állapota, akkor nyilván nem érti, hogy miért is lenne nekem szükségem megváltóra. Hát jó vagyok én így is. Ahhoz, hogy az ember megváltónak fogadja el Jézus Krisztust, és mint megváltónak ragadja meg az ő átszögezett, sebes kezeit, ahhoz bizony kell egyfajta bűnismeret, bűnlátás, hogy az ember a saját állapotával tisztába legyen. Az ember a saját lelkét úgy lássa, hogy Isten látja azt. Van egy könyv, amit még én vagy 20 évvel ezelőtt vettem meg, sikerkönyv lett ez Magyarországon, az a címe, hogy Ami a szívedet nyomja, svéd gyermekversek. Igazából felnőttek írták, de olyan stílusban, mintha gyerekek írták volna ezeket a verseket. Sokszor és sok helyen szokták idézgetni ezeket a verseket, mert nagyon jól elmondják az élet dolgainak a lényegét. És lám most elfelejtettem magammal hozni, pedig fel akartam ezt olvasni, hogy néha csontvázról álmodok, ez a versnek a címe. Néha csontvázról álmodok, jön egyre közelebb, közelebb, aztán sikítok, és anya mondja, hát csak álom volt. Mintha sokat segítene, hogy a szörnyűség itt belül van, és nem ott kívül. Ezt az utolsó két sort viszont jól megjegyeztem, és 20 év alatt nem felejtettem el, amikor ezt az igét elolvastam, és elkezdtem készülni az ige hirdetésre, ez rögtön beugrott nekem, ez a két sor. Mintha sokat segítene, hogy a szörnyűség itt belül van, és nem ott kívül. A szörnyűség belül van, nem kívül. És ami kint van, a háborúk, a veszekedések, a durvasság, az az ember lelkéből származik. Ami az ember lelkében van, az vetül ki. Ami szörnyűség körülvesz bennünket, ugye mondjuk, hogy milyen szörnyű az a társadalom, ami körülvesz, mennyi szörnyűség van, de az a szörnyűség, ami körülvesz bennünket, az mind emberek lelkéből ered, emberek lelkéből indul el. A veszekedés, a durvaság, a szidalmazás, a csúfolás és a háború is végső esetben emberek lelkéből indul. Én nem tudom, hogy ez a svéd költőnő, aki ezt a verset írta, mennyire áll bibliai alapokon. Minden esetre az ő verse teljesen összecseng azzal, amit a Biblia eleve tanít az ember lelkének az állapotáról. A szörnyűség ott belül van, és nem ott kívül. És a Biblia tanítását alátámasztja a modern lélektan is, hiszen a pszichológia is beszél úgynevezett árnyék személyiségről. Pár hete egy lelkészi munkaközösségi ülésen egy pszichiáter főorvos előadást tartott nekünk, és elmondta, hogy tévedésben vagyunk, amikor azt mondjuk, hogy konfliktusunk van valakivel. Hát azt mondja, a konfliktus az nem két ember között van, hanem az embernek a lelkében belül van a konfliktus. Az embernek saját magával van konfliktusa. És két ember között, ami van, az a konfrontáció, amit vagy vállalunk, vagy nem vállalunk. És azt mondta ez a pszichiáter főorvos, hogy aki saját magával rendben van, akinek rendeződik a konfliktusa belül a lelkében, az utána már bátran tudja vállalni a konfrontációt, hogyha szükséges. De magunkkal kell először rendbe jönnünk. Nos, amikor Nikodémus megkeresi Jézust, az Úr Jézus nem vesztegeti a drága időt arra, hogy belemenjen egy vallási vitába, egy disputába arról, hogy hogy lehet megnyerni a Teremtő Isten jó indulatát az ember céljaihoz. Nem vesztegeti a drága időt, rögtön rátér a lényegre. Ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja az Isten országát, mondja. Így lehetne ezt talán másképp mondani, hogy a vesztünket nem az okozza, ami kívül van rajtunk. Nem a háború, vagy a természeti katasztrófa, vagy a rossz egészségügyi ellátás. Nem ez okozza a vesztünket. Nem ettől kell félni. Ugye most megint zajlik a társadalomban a pánikkeltés, a félelemkeltés, mert a hatalom a történelem folyamán mindig is tudta, hogy félelmet kell kelteni az emberek lelkébe, mert akkor lehet rajtuk uralkodni. A hatalomnak mindig ez volt az eszköze, a félelemkeltés. Most is ez folyik. De nem attól kell félnünk, ami a társadalomban van. És nem az egészségügyi ellátás színvonalától kell félnünk. Mert a vesztünket nem az okozza. Eszembe jut erről Pál apostolnak a római levélbe tett bizonyságtétele a 8. fejezetében, hogy hát ki szakíthat el minket a Krisztus szeretetétől, nyomorúság, üldözés, fegyver? Semmi! Ha Jézus Krisztushoz tartozunk, akkor semmi őtőle el nem szakíthat, semmi a vesztünket nem okozhatja, hiszen a lelkünk örökkévaló, a vesztünket az okozza, ami belül van, a lelkünk romlottsága, szennye, bűne. Ettől kell megtisztulnunk, ettől kell megszabadulnunk, és ezt a megszabadulást, ezt nevezi Jézus újonnan születésnek. És ez az újonnan születés, ez csak is Jézus Krisztus által lehet. Elmagyarázza Nikodémusnak, mert Nikodémus nem érti. Hát a testünknek kell újra meg újra megszületni. Hát mi értelme van a test újra meg újra megszületésének, hogyha a lélek úgyis ugyanaz a bűnös lélek marad? A lelkünknek kell újjá lenni. És Jézus türelmesen elmagyarázza, hogy ez ő által lehetséges, ő által a lehetséges. Ő ezért szenvedett, ezért ment a keresztre, mert magára vette, ő az Isten báránya, magára vette a világ bűnét, magára vette a mi bűnös voltunkat, hogy aztán ránk ruházhassa az ő igaz, tiszta voltát. Erről van szó, ez a keresztény hitnek a lényege, az újjászületés. Valamelyik nap megkérdezte tőlem valaki, hogy amikor az iskolába tanítom a hittant, akkor csak a Biblia ismeretet tanítom, a bibliai történeteket, vagy beszélek a lényegről is, hogy hogyan lehet hitre jutni, hogyan lehet közel kerülni Istenhez, megtérni, újjászületni. Elmondtam neki, hogy nem igazán látnám értelmét a lelkészek, hitoktatók munkájának, ha csak történeteket mondanak el. Akkor az egy második történelem óra lenne. Lelkészek, hitoktatók munkájának akkor van értelme, hogyha a gyerekeknek tudunk beszélni arról is, hogy hogyan lehet Istent megismerni, hogyan lehet őhozzá egészen közel kerülni, hogyan lehet Jézust a szívünkbe hívni és vele együtt élni az életünket, hogyan lehet újjászületni. Ez a lényeg, a keresztény hitnek a lényege, az újjászületés. Mint amikor egy lámpát gyújtunk egy sötét szobában, és a fény hatására eltűnik a sötétség, így tisztul meg a lelked is minden sötétségtől, minden bűntől, amikor Jézust befogadod, amikor Jézust behívod az életedbe, a szívedbe. Egyszer az egyik esztendőben az egyik hittancsoportommal nagyon nem bírtam, 4-5-ös magatartású gyerekek is igencsak rendetlenek voltak a hittanórákon, és időnként hangosabban beszéltek, mint én. Az osztályfőnök viszont nagyon segítőkész, nagyon együttműködő volt, és azt mondta, hogy jegyezzem ezen túl, hogy mi történik, és majd ő is beszél a gyerekekkel, hogy bele fogja számítani a magatartás jegybe. Fölírtam a névsort, és akkor elmondtam a gyerekeknek, hogy most mi következik, és hogy vigyázzanak, mert beleszámít a magatartás jegybe. De hát ez meghatotta őket, ettől jobbak lettek, hát egy cseppet sem. Ugyanaz volt azután is, ami addig, és írtam a fekete pontokat. És még a nagyon jó kislányok neve mellett is ott voltak a fekete pontok. Fiúk neve mellett több, lányok neve mellett kicsit kevesebb. És nagyon el voltam keseredve, mert hát az én célom az volt, hogyha egy kicsit megfenyegetem a gyerekeket, hát ha jobbak lesznek, és ez nem jött be. De nekem sem tetszett az, hogy most a hittanórákon való viselkedés miatt legyen rosszabb a magatartás jegyük. Hát ez nem volt túl jó érzés nekem. És akkor eljött az az idő, amikor Nikodémus történetét tanítottam, és az újjászületést, és ilyenkor úgy el szoktam időzni, nem megyek rögtön tovább egy másik történetre, hanem az újjászületésről beszélünk még a következő órán, meg azután, és aztán a Zákeust is megnézzük hozzá, hogy milyen az, amikor valaki újjászületik, és megváltozik az élete. Meg a Bujufa meséskönyvből is veszünk egy szemléltető mesét, meg többféleképpen megvilágítom a gyerekeknek, hogy mit is jelent az, hogy újjászületni. És akkor az egyik ilyen órán eszembe jutott egy jó ötlet. Van egy olyan fajta hibajavító, ami nem ecsettel kell festeni a papíron a hibát, hanem így rá kell nyomni és meghúzni azt az eszközt, és azonnal eltűnik, mintha tiszta papír lett volna mindig is. És akkor ezt a kis eszközt bevittem oda a hittanórára, és elmagyaráztam újra, mit jelent újjászületni, és akkor elkezdtem a fekete pontokat így szépen áthúzogatni. Eltűntek a fekete pontok, de úgy, hogy nyoma sem látszott, így szemmel olyan volt, mintha csak mindig is tiszta fehér papír lett volna. És azon az órán nagyon nagy csönd volt, azon az órán nagyon csöndben hallgattak a gyerekek, és valahogy ez meghatotta őket, ez valahogy szíven találta őket, hogy elmondtam nekik, hogy látjátok, ilyen a mi Úrunk Jézus. Nem érdemeljük meg, hogy a büntetést elengedje, mint ahogy ti sem érdemlitek meg, hogy elengedjem a büntetést. De én szeretlek benneteket, és nem akarom, hogy rosszabb legyen a magatartás jegyetek. És én most úgy döntöttem, hogy áthúzzuk ezeket a fekete pontokat, és most tiszta lappal kezdünk. És mindenki neve mellett ott a szép, tiszta, fehér papír. Ilyen a mi Istenünk. Ilyen az Úr Jézus. Azért, mert ő meg akar bocsátani. Mert ő nem akarja a vesztünket. Ezért szépen áthúzza a fekete pontokat az ő vérével, és fehérré válik ott a nevünk mellett, és tiszta lappal lehet indulni. Ezt teszi Jézus, ez az újjászületés. Amikor imádkozol és hívod őt, nyilván érzed, kedves testvérem, amikor kopog a szíved ajtaján, és ki kell nyitni az ajtót, vagy nem nyitod ki, hogyha dacolsz vele, amikor kinyitod a szíved ajtaját, és belép, és lakójává válik a te szívednek, a te lelkednek, akkor ez történik. Kitisztítja, kimossa onnan a szennyet, a bűnt, a vétket. Tisztává válik az ember lelke ő általa. Azt mondja, hogy újonnan kell születnetek, mert másképp nem mehettek be az Isten országába. Ez nagyon is érthető dolog. Ezt a gyerekek is rögtön meg tudják válaszolni, ha kérdezem, hogy miért nem enged be Isten a mennyországba bűnt, bűnös lelkű embert? Gyerekek is rögtön mondják, hogy hát akkor a mennyország is elromlana, és ugyanolyan lenne, mint a földi életünk. Igen, erről van szó. Bűn oda be nem mehet, mert a mennyország már el nem romolhat. Az mindig a tökéletes boldogság helye lesz. De bemehetünk oda, hogyha megtisztul a lelkünk. És megtisztul a lelkünk, hogyha behívjuk Jézust, és ő válik a mi szívünknek, a mi lelkünknek a lakójává, mert ő kitakarítja, kitisztítja onnan a szennyet, a vétket. Van egy keresztény zenekar, amelyik kemény rockzenét játszik, és nagyon kemény szövegeket is énekel hozzá. Én néha szoktam ilyet is hallgatni. És a fiatal ember azt énekli az egyik énekbe, aminek az a címe, hogy megoldás, saját életéről énekel. Az apám a durvánál is durvább, még a medve mancsa is szelidebb, bár anyukámnak simább a bőre, a lényeg az, hogy nem kaptam túl sok szeretetet. De egyszer ők rájöttek, hogy így szegény az élet, ezért ott hagyták, és egy egészen újat kezdtek. Bár most sem szent szülők a mennyből, az igazság az, hogy már is néha ragyognak. És én is érzem a különbséget. Ez a fiatalember már kamasz volt, már 10 éves volt, amikor az ő szülei átadták az életüket Jézusnak, és újjászülettek, és ezt tapasztalta. Most sem szent szülők a mennyből, nem lettek rögtön szentek, de azért érzem a különbséget. Ugyancsak egy kamasz fiú mondta el, akinek szintén középiskolás korába jutottak hitre a szülei, és fogadták be az életükbe Jézust a szülei. Ugye a szomszédok pedig nagyon kételkedők voltak, csúfolódtak azon, hogy no most akkor a család keresztényé lett és gyülekezetbe jár, és akkor a szomszéd bácsi cukkolta a 10 éves fiút, hogy hát hallottam, hogy tegnap megint balhé volt nálatok, és apád megint kiabált. Na hát ez a keresztény élet? Hát minden ugyanaz, mint eddig volt. Azt mondta ez a kamasz fiú, hogy az apám most is sokat kiabál velem, de előtte soha nem kért bocsánatot. Tegnap este szintén kiabált, nem esett jól, hogy kiabál, de amikor lehiggadt, akkor bocsánatot kért. Azt mondta, ne haragudj fiam, hogy ilyen dühös voltam, gyere és beszéljük meg nyugodtan ezt a dolgot. Azelőtt rettegtem az apámtól. Mostanában már nem félek tőle. Elhiszem, hogyha dühös, akkor is szeret. Tessék elhinni, hogy még kiabálni is másképp kiabál azóta. Micsoda nagyszerű dolog, micsoda nagyszerű lehetőség, hogy ezt nem csak Nikodémus korában, hanem ezt most is meg lehet tapasztalni, ezt most is át lehet élni, nem csak gyereknek, nem csak 10 évesnek, hanem meg lehet felnőtt embereknek is át lehet élni, hogy mit jelent az, hogy behívják, beengedik az életükbe, a szívükbe, a lelkükbe Jézust a megváltót, és íme újjá lesz minden. És nem lesznek azonnal szentek, de még veszekedni is másképp veszekednek onnantól kezdve. Érezni, hogy valami megváltozott. Valami egészen más ott, ahol Jézus a király, ahol Jézus az Úr. Azt mondja az Úr Jézus, hogy szükséges néktek újonnan születnetek. Ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Én ezt az újjászületést, ezt a hitáltali megtapasztalást kívánom mindenki számára, aki még nem élte át eddig. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztusom, köszönöm, hogy Te meghaltál értünk a kereszten, mert Te vagy az Isten báránya. Köszönöm, hogy magadra vetted a bűneinket, és megfizettél érte, hogy nekünk már ne kelljen büntetést szenvednünk, a bűneinkért pedig megérdemelnénk. Uram, a hit és a Te ajándékod, ajándékozz meg bennünket azzal a hittel, mindannyiunkat, hogy kinyissuk a szívünk ajtaját, és beengedjünk Téged. Add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy befogadjunk Téged a szívünkbe, az életünkbe, és megtapasztaljuk az újjászületés ajándékát. Megtapasztaljuk azt, hogy Te megbocsátasz, Te megtisztítasz, Te megszentelsz, Te újjáteszel, mert Te valóban feltámadtál és élsz, és valóságos Isten vagy, aki valóságos csodákat tudsz tenni a mi életünkben is. Amen.